Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Zakariás próféta könyvének 3. fejezetében, az első 7 versben a következőképpen. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felül állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztettelek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra. Sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj-kelj. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Zakariás próféta könyve talán mindannyiunk számára mond valamit, ha más nem is, virágvasárnap Szamárháton ülő király proféciáját is Zakariás írja le. A Biblia kis profétái között szerepel, ugye tudjuk, hogy ők 12-en vannak, és kortársa volt egy másik, szintén kis profétának, Haggeusnak. Róluk egy másik könyvben, Esdrás könyvében is olvashatunk. Így tudhatjuk, hogy már abban a korban éltek, amikor Isten népe, Círusz Perzsa királytól engedélyt kapott a hazatérésre, az évtizedek óta tartó babiloni fogságból. Az alapoktól való újrakezdés időszaka volt ez, amikor a nép a kezdeti lelkesedéséből kiindulva a templomot is újjá akarta építeni. Egészen sokáig jutottak, de egy ponton megtorpant az építkezés. Több oka is volt ennek. Ismét beköszöntött a nép életére az a közömbösség, ami már atyáik idején sok-sok király uralkodása alatt jellemző volt rájuk. Zakariás hosszú ideig élt. A Krisztus előtti 6. század közepétől egészen az 5. század első évtizedeit is megélte. Ritka volt ez a hosszú élet akkoriban. Valószínűleg személyes élet tapasztalatként élte át az Esdrás, Nehémiás és Eszter könyvében leírtakat. Ami nagyon fontos, hogy Haggeushoz hasonlóan őt is az Úr lelke arra választotta ki, hogy a templom újjáépítésének a befejezését bátorítsa az akkori nép előtt és a nép vezetői előtt. A templom újjáépítése ugye elkezdődött, de nem csak a nép közömbössége az, ami megállította, hanem Círusz Perzsa király is megtiltotta, hogy befejezzék a templomot, mert bevádolták Izrael népét az ellenségeik nála. Több mint 10 éven át állt az építkezés, de már el is felejtették, hogy a templom ott félkészen áll arra várva, hogy az ószövetségi értelemben véve Isten velük lakhasson. Azután éppen elhangzik a prófétai kijelentés Haggeustól és Zakariástól is, és végül beteljesedik az, amire ők hivatottak, befejeződik a templom építése. Csak hogy Haggeus és Zakariás arról is beszélt, hogy egy idő után már nem csak a világi hatalom, a király tiltása volt az oka a befejezésnek, elmaradásának, hanem sajnos Izrael népe, a vezetők is elfeledkeztek az Úrról, elfeledkeztek a templomról. Kényelmes életükben nem volt már érdekük a templom felépítése. Ez abban is látszott, hogy kezdték ugyanazokat a bűnöket elkövetni, amiket atyáik is egykor. Nem számoltak a szegényekkel, hiszen az ő kisemmizésükből lettek egyre gazdagabbá. Hanyagolták az özvegyeket, az árvákat, akiket mózesi törvények védelmeztek volna. A nagy gazdagság, a nagy jólét, az Úrtól való eltávolodás erkölcsi züllést is hozott. Egy ilyen időszakban jött Zakariás és Haggeus, akik az Isten helyre rázó szavát és a jövőbeli reménységet hirdették, de azt is, hogy addig is feladatuk van, a bűneiket fel kell ismerniük. Amikor az Úr az ő népét bátorítani akarja a megújulásra, a helyreállásra, akkor az Úr szól a prófétához, és amit ő mond, azon keresztül bemutatja, hogy ő milyennek látja mennyei dicsőségében az ő népét. A prófétákon keresztül sokszor dorgál az Úr. Azt várnánk mi egyszerű keresztény emberek, akik betoppanunk ide az Isten tiszteletre, hogy majd itt is megdorgálja az Úr az ő népét, vagy jelen esetben Jósua főpapról van szó, aki ugye vallási vezetőjük volt. Rossz voltál, azért bűnhődnöd kell, biztosan ezt fogja mondani majd neki az Isten. De mit olvasunk helyette? Ott áll az Úr angyala előtt, és az Úr angyala megszólal, dorgáljon meg téged az Úr sátán. A Szentírásból egészen világosan megtanulhatjuk, hogy a kísértő, a sátán hazugságokat használ arra, hogy megtámadja a gondolkodásunkat, az érzéseinket, hogy Isten akaratával szemben közömbössé tegyen bennünket. Ha a gondolkodásunkba nem engedjük be, akkor képes a testünket is tönkretenni. Ha azt sem engedjük neki, akkor az akaratunkat akarja átformálni. Ha nem lenne a segítség Krisztusban, akkor nem tudnánk neki ellenállni és őt előzni. Azt gondolnánk, hogy a sátán tönkreteszi az életünket, bűnbe vezet bennünket, hogy aztán ott hagyjon minket a következményekkel. De van még a tarsójában, hogy többszörösen legyőzzön minket. A Biblia többször is figyelmeztet, hogy óvakodjunk az ellenségtől, aki lelkünket akarja. Pál apostol az Efezusi levélben írja, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Mert az igazi ellenségünk nem a másik ember, hanem a sátán és a gonosz lelkek. Mai igénk Zakariás könyvéből olyan, mint egy tárgyalás, ami a mennyben került felállításra. Isten a bíró, hiszen ki más lehetne, nála van az ítélő hatalom. Jósua főpap, aki akkoriban a nép vallási életét vezette, ő a vádlott, a sátán pedig a vádló, az ügyész. Úgy tűnik, hogy jogos az ügy, amelyben vádolja Jósuát, hiszen a főpapnak tisztának kell maradnia, de ő erkölcstelen életet él, akárcsak a népe. A sátán ugyan a főpapot támadja, de a nép ugyanolyan bűnös életet élt. A gazdagok a szegényeket lenézték, csak bevételi forrást láttak bennük, a papok az Istentől loptak, innen pedig a sátán rágalmai jogosnak is tűnhetnek. De a sátán még tovább megy, és az Istent is rágalmazza, még ha erről ebben az igében nem is olvasunk, de a Biblia egészét tekintve így van. Ha te szent Isten vagy, akkor a választott népnek is szentnek kell lennie, de láthatjuk, hogy nem így van. Ezért szentként neked kell megítélned őket. Hogyan érezhetett akkor Jósua? Bizonyára szívszaggató lehetett ezt hallania, de mi az ő védelme? Éppen az, hogy a sátán ott lehet és vádolhatja. Mert amikor az Isten ellen fordulunk, akkor lép közbe a sátán, és kiöli kiöli belőlünk az Isten félelmet, és ezzel pedig gyakorlatilag is a halálba küld minket. A szívünket és a lelkünket is támadja. És nekünk is valami ilyesmit mond, hogy te mondod magad kereszténynek. Nézd csak meg, hogy az elmúlt héten, sőt akár az elmúlt napon mennyi olyan gondolatod, vagy mennyi olyan tetted volt, ami az Isten ellen elkövetett bűn. Nem vagy jó keresztény, nem vagy jó ember, ezt suttogja a fülünkbe a sátán szakadatlanul. Figyelnünk kell arra, hogy mit akar tőlünk, hiszen nagyon ravasz. Először megkísért, mert tudja, mire vágyunk. A mi emberi mi voltunkban talán kellemes lenne nekünk, de az Isten ellen elkövetett bűn. Aztán miután megkísértett és elkövettük ezt a vétket, ezt a bűnt, amit ő a mi életünkkel cselekedni akart, akkor lép közbe, vádolva bennünket, mint egy kívülálló, akinek semmi köze nincs hozzánk, azon kívül, hogy rámutat a bűneinkre. Ezt teszi velünk azóta, mióta elszakadtunk az Istentől. De ez a bírósági tárgyalás nem ér ott véget, hogy a bíró kimondja a vádlott felett az ítéletet, hiszen a tárgyalásokon általában van egy védőügyvéd is. Ez a tárgyalás külsőségeit tekintve hasonlít az emberi tárgyalásokhoz, de alapjaiban véve teljesen más. Ez ugyanis a valódi, megmásíthatatlan igazsággal védi azt, aki elfogadja az ügyvédet, és nem magát szeretné védeni a sátánnal szemben. Hiszen hányan vannak olyanok ma a világban, akik ebben a tárgyalásban inkább magukat védik, mert jobban bíznak magukban, mint hogy elfogadnák az ügyvédet, aki rendelkezik az igazsággal, aki megfizette az árát annak, hogy megvédhessen bennünket a kísértővel szemben. Ne gondoljuk azt, hogy mi emberek akár csak egy kicsit is szembeszállhatunk önmagunk erejével, a vádlóval szemben. Hiszen ő messze leköröz bennünket, ha ravasságról, ha okosságról van szó. Túlságosan okos és intelligens a sátán ahhoz, hogy mi felülkerekedhessünk rajta. Rávesz minket bármire, hiszen már az első hazugsága is milyen rafinált volt. Egyetek a gyümölcsből, és olyanok lesztek, mint az Isten. Ennek a szörnyű hazugságnak az árát vagyunk kénytelenek megfizetni nap, mint nap. De teljesen kifizetni nem tudjuk. Hiszen milyen gondosan megformált hazugság ez. Gondoljunk csak bele, miért is kellene arra vágynunk, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, hogyha már eleve az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. A védő, aki a valódi igazsággal rendelkezik, nem tud veszíteni. Hiszen az igaz bíró tudja, hogy az ő igazsága mindennél erősebb. A sátán hazugságait pedig ő nem hiszi el, még ha mi el is hisszük. Az ítélet nem a hazugságok alapján történik meg, hanem a bizonyítékok alapján. Amit a védő az Isten elé tár bizonyításul. Az ellen nincs mentsége a kísértőnek, a sátánnak sem. Bűneink miatt megkötözöttek vagyunk, de az Úristen Jézus Krisztus kegyelméért feloldozást ad, felment a vádak alól. Mert az Isten sosem fogja megvédeni a bűneinket, de minket viszont megvéd a kísértővel szemben. Milyen ironikus, hogy mi emberek pontosan fordítva tesszük ezt. Inkább a bűneinket kisebbítjük, mint hogy megvallanánk azokat az Istennek. Így megszabadulhatunk mindattól, ami megkötöz, ami fogva tart bennünket. Hiszen mennyi gyengénk van nekünk embereknek. A legkisebbet is felhasználja a sátán ellenünk, és mennyi olyan körülmény van az életünkben, amiben megtalálhatja a támadási felületet. De leginkább mennyi bűnünk van, ami az ő területe, amivel a kárhozatba taszíthat. Jósua főpap esetében használt kép, az üszkös fadarab nagyon jól szemlélteti, hogy az Istennek sosem lehet késő. mert ő az utolsó pillanatban is ki tud menteni a legnagyobb veszedelemből is. Mert az ügyvédünk Jézus Krisztus. Olyan ügyvéd, aki a legnagyobb tűzbe ment be értünk, hogy kimentse azt, ami számunkra talán egy összetört, haszontalan életnek tűnik, de számára kegyelmének tárgya. Ahogyan kiment bennünket, úgy öltöztet tiszta ruhába, ezzel veti le rólunk bűneink igáját. Új kezdetet jelent ez az életünkben. Emlékezzünk csak vissza, milyen szemléletes volt a tékozló fiú történetében is, amikor a vagyon elszórása után úgy döntött, hogy visszamegy az apjához. Az apjának az egyik első dolga volt az, hogy tiszta ruhába öltöztette a fiút. Jézus Krisztus, ami védőügyvédünk, mióta a keresztfán kiontott vére által elszenvedte az értünk adott ítéletet, és feltámadásával legyőzte a halált. Ő a mi ügyvédünk, és csak általa lehet az Isten ítélete kegyelmes ítéletté. Ez a védelem kikezdhetetlen, mert alapjait tekintve igaz. Nem olyan, mint a sátán hazugságai, amik csak pusztulást hoznak. Ez a védelem olyan, mint egy erős vár, ami ellen nincs fegyver. Erős vár a mi Istenünk, ahogy mondjuk, és olykor énekeljük. Talán mi is olyanok vagyunk, mint Jósua főpap. Talán mi is látjuk azokat a dolgokat, amik az Isten ellen valók a mi életünkben, de nem teszünk azokkal szemben. De nekünk is megvan a lehetőségünk, hogy a bűneink felismerése ne a sátán felé tett lépés legyen, hanem igazi, bőti bűnbánat, amit az Istennek mondhatunk, és tőle kérhetjük a kegyelmet, a legbiztosabb védő ügyvédet, Jézus Krisztust. Imádkozzunk! Megvalljuk Istenünk, hogy sokszor jobban ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, mint hogy elfogadjuk a te kegyelmet adó szeretetedet, melyel a sátán kezeiből akarsz emelni minket. Ne vondd meg tőlünk irgalmadat, hanem növeld hitünket, hogy megállhassunk a sátán mesterkedéseivel szemben. Amen.